Ötödik fejezet. Kemény fagy szállt alá a vidékre, amikor a második légió kimenetelt a tábor kitárt kapuján. A sártenger, amit a tél korai, esős hónapjai idején dagasztottak a föld sáncok előtt, most kőkeményre fagyott és vastag hótakaró fette, mely jéggé tömörödött a légionáriusok talpa alatt. A kivágott fák tönkjeit, melyek a táborból nyugat felé a távoli Tamesishez vezető utat szegélyezték, dér csillogó köpenye borította. A légió fölött az ég olyan kéken tündökölt, amilyet csak a legtisztább téli napokon látni, s a nap ragyogott odafenn. A levegő úgy lehűlt, hogy a teljes felszerelésben sietősen menetelő katonák közül néhányan már egy-egy mély lélegzetvételtől is köhögni kezdtek. A hó és a jég ropogott a szegecselt lábbelik alatt. A menetoszlop végén gyaloglók megcsúsztak és próbálták visszanyerni az egyensúlyukat, követve a légió tömött sorait. Messze előttük a lovas felderítők legyező alakzatban szétszorodva vágtattak át a fehér tájon, apró hóförgetegeket kavarva maguk mögött. A lovak új erőre kapva a hideg levegőtől és a lehetőségtől, hogy mozoghatnak, elevenen ficánkoltak és türelmetlenül harabdálták az ablájukat. Az emberek és állatok lélegzete apró felhőkben szállt fel a hadoszlop mentén, eltűnve a semmiben, ahogy a légió követte a havon élesen kirajzolódó árnyékokat. Gátor számára kimondhatatlan örömöt jelentett, hogy megélhette ezt a pillanatot. A többi légióval együtt a táborba zárva töltött hosszú hónapok után, melyek unalmát csak a rövid őrjáratok és gyakorlatok törték meg, a mai menetelés igazán felszabadítóan hatott. A tájat fürkészte, magába szívta a késő téli brit vidék nyers szépségét. Szorosan a köpenyegébe burkolozva felvette a menetelés egyenletes ritmusát, és hamarosan felmelegedett. Az első mérföld után a lába nem sajgott már, holott kezdetben kegyetlen fájdalom kínoszta, mivel a légió a hajnal első fényénél indult. Ám könnyed hangulata kissé alább hagyotta mellette, a negyedik korsz hatodik centúriájának élén gyalogló centúrió mogorva arca láttán. Makro már is hiányolta Camulodunum húsos fazekait és kocsmáit. Az érzés kölcsönös volt. A városnak hatalmas csapást jelentett, hogy vendégeik közel egynegyede távozott. A gal kikötőkből érkezett vállalkozók már készülöttek, hogy visszatérjenek a kontinensre, amint a hadsereg többi csapata is elindul, újra kezdve a Karatakusszal és szövetségeseivel vívott háborút. Makro levertségét azonban nem csak az okozta, hogy távol kerül az ital és a nők nyújtotta örömöktől. Haragosan váltak el Budikával egymástól. Az éjszakát követően, amikor Budika és Nessa elszökött Prasutagusztól, a lány rokonai úgy döntöttek, többé nem mutatkozhat római katonákkal. Csupán egyszer sikerült ismét találkozni a Makroval, és csak nagyon rövid időt tölthettek együtt. Összeölelkezve hevertek egy istáló hátuljában, miközben a téli takarmányt ropogtató pónik és morhák kíváncsi tekintettel nézték őket. Makro megpróbálta a lehető legjobban kihasználni a lehetőséget, de az Icenus szűz lány szerint túlságosan is messzire ment. Mikor érezte, hogy a férfi ujjai egyre bizalmasabban simogatják, Budika kibontakozott az ölelésből, és a szalmán elhátrálva pofonvágta Makrót.
Hát, ezt meg mégis mi a fenéért kaptam? Kérdezte Makró ijetten.
Hát, miféle lánynak nézel te engem? Köpött felé Budika. Én nem valami olcsó szajha vagyok.
Hát, sosem mondtam, hogy az vagy. Csak próbálom a lehető legjobban kihasználni az alkalmat. Azt hittem, készen állsz rá.
Készen állok rá? Miféle felkérés ez?
Makro vállat vont.
A legjobb, amit mondani tudok.
Értem.
Budika egy pillanatig a férfit nézte, aki rosszkedvűen duzzogva hátrált el tőle. A lány végül megenyhült és megsimogatta Makro arcát.
Sajnálom, Makro, csak nincs kedvemre, hogy itt vannak körülöttünk ezek a jószágok és bámulnak minket. Túlságosan is nyilvánosnak tűnik. Nem, mintha nem akarnám, de egy kicsit meghittebbnek képzeltem.
Hát mi? Nem elég meghitt egy pajtában, mormogta Makro.
A hangulat ekkor hirtelen nagyon hűvéssé vált. Budika minden további szó nélkül megigazította a tunikáját és a köpenyét, elfedve a melleit. Egy utolsó dühös pillantást vetett Makróra, majd felpattant és kiviharzott a pajtából. Makró dühös volt, amiért a lány így távozott, de az elvei miatt nem rohant utána, amit mostanra keservesen megbánt. Mielőtt Camul Odunum eltűnt volna a láthatáron, az alacsony gerinc túloldalán, felfelé kaptatva, Makró szomorúan nézett vissza. Budika ott volt valahol a piszkos füst fájtla alatt sorakozó hófötte házak valamelyikében. Olyan mély érzéseket táplálta tüzes benszülött nő iránt, hogy már a puszta emlékétől is felizzott benne a vágy. Átkozta magát, amiért ilyen bolondként viselkedik. Elszakította tekintetét a várostól, és végignézett a centúriája csillogó sisakjain, míg nem a pillantása végül megpihent az optióján.
Te meg min vigyorogsz?
Hogy min vigyorgok, uram? Semmin, uram!
A második légió soraiban azt találgatták, vajon miféle küldetésre mennek. Néhányan még azon is eltűnődtek, hogy a légiót most, miután Karatakusz hatalmas vereséget szenvedett, talán visszavonják a szigetről. A sokkal tapasztaltabb légionáriusok csak megvetően mormogtak az efféle szóbeszédek hallatán. A britonok ősz óta kisebb rajtaütésekkel gyötörték a romai erőket, ami azt mutatta, hogy a benszülötteket még korán sem győzték le. A veteránok jól tudták, milyen hadjárat vár rájuk, mocskos és fárasztó előre nyomulás egy ravasz ellenféllel szemben, aki jól ismeri a vidéket és csak akkor tör elő a rejtekéből, hogy harcoljon, amikor minden neki kedvez. Állandóan támadás veszélye fenyegeti majd őket. Azok a légionáriusok, akik meghalnak a hadjárat során, valószínűleg nem fogják hallani a nyilvesszőt, ami végez velük, ahogy nem fogják látni járőrözés közben a feléjük hajított lándzsát, vagy a hátuk mögött villanó kés sem. Az ellenség nem lesz több puszta árnyéknál, amely szinte láthatatlanul ollálkodik majd a fáradt légionáriusok körül, ám jelenlétét mégis állandóan érezni fogják. Ez a fajta hadviselés jóval nehezebb, mint a kemény menetelés és az áldás csata. Olyan kitartást igényel, amellyel csak a légiók rendelkeznek. Miközben a második légió új főhadi szállása felé menetelt, a veteránok keserűen gondoltak arra, hogy a hadjárat évekig is eltarthat Britannia ködös vadonjaiban. Az ord márciusi idő két napig nem enyhült, de legalább az ég tiszta maradt. Vespasianus minden egyes nap végén ragaszkodott ahhoz, hogy építsenek meneteléskor használt tábort az ellenséggel szemben, így aztán a katonáknak ki kellett ásniuk a 12 láb mély külső árkot, és felépíteniük a 10 láb magas belső földsáncot, amelyek körülvették a légiót és a podgyászszállító szekereket. A meneteléssel töltött nap végén a fáradt légionáriusoknak éjszakába nyúlóan dolgozniuk kellett, gyalogsági ásóikkal feltörve a fagyott talajt. Csak akkor sorakozhattak fel köpenyeikbe, burkolozva a gőzölgő, árpából és sózott disznóhúsból fött kásaleves adagjukért, ami után a védelmet teljesen kiépítették. Aztán teli hassal megmelengedték tagjaikat a parázsló tábor tüzeknél, és végül bemásztak a kecskebőrből vart sátrakba, annyi takarót borítva magukra, amennyi csak lehetett. A hajnal sápadt fényében másztak elő, szembenézve a fagy takarója fette világgal, amely csillogott a sátrak ráncai és kötelei mentén. A katonák összekuporodtak, próbálva melegen tartani magukat a csípős téli reggelen, még nem a tisztek végül életre rázták őket parancsot adva, hogy bontsák le a sátrakat és készüljenek fel az indulásra. A harmadik napon a sziget változékony időjárása megenyhült, és a vastag fehér hótakaró alól lassan ismét előtűnt a táj. A légionáriusok örömmel fogadták a meleg napfényt, ám az olvadék víz hamarosan nyálkás mocsárrá változtatta az utat, elnyelve a szekerek kerekeit és a katonák lábát. A negyedik napon kissé megkönnyebbülve meneteltek lefelé a Tamesis völgyébe vezető lejtőn, és lassan feltűnt előttük a hatalmas tábor, amelyet még az előző nyáron építettek, mikor a légiók először keltek át a folyón. A táborban most 4 batáviai korsz szolgált helyőrségként, és még a gyalogosok hátra maradtak, addig a lovas alakulatok a völgyben járőröztek, felkutatva és elűzve Karatakusz fosztogató csapatait. A táborban a tél folyamán készleteket halmoztak fel. A hajók, mikor az időjárás megengedte, folytatták a szállítmányozást a csatornán át Galliából Rutupiaéba, ahonnan kisebb bárkák vitték tovább az élelviszert és a felszerelést a Tamesisen felfelé, a folyó két partján épült táborba. Az utánpótlási vonal utolsó lánc szemeként a szekerek kis menetoszlopai szolgáltak, melyek erős védelem alatt indultak útnak az auxiliáris katonák kis csapatai védelmezte előretolt erődítmények felé. A védelmi vonalat Plautius tábornok állította fel, hogy távol tartsa Caratacus embereit. Ám ez hiába való próbálkozásnak bizonyult. A sötétség leple alatt az ellenség kis csapatai rendszeresen átosontak a védelmi vonalon, hogy rajta üssenek a római utánpótláson, és szörnyű bosszút álljanak azon törzseken, amelyek a hódítok mellé álltak. Néha jóval merészebb támadásokkal is megpróbálkoztak, és lemészárolták egy-egy előretolt hadállás kis számú helyőrségét. Ritkán telt el nap anélkül, hogy a tiszta, téli égboltot nem ocskolta volna be távoli füstoszlop annak jeleként, hogy újabb utánpótlási oszlopot, helyi falvat vagy római előretolt hadállást támadtak meg. A terület védelmével megbízott auxiliáris korszok parancsnokai csak elkeseredetten bámulták kudarcuk bizonyítékát, amely arról tanúskodott, hogy képtelenek megállítani Caratacust és embereit. Legalábbis a tavasz beköszöntéig, mert ha az időjárás javulni kezd, a római seregek ismét teljes erejükkel vethetik magukat a britonokra. A Thamesis partján álló erődbe érve a második légió kicsit megpihenhetett, megszabadulva a táborépítés napi feladata alól. Másnap a legátus parancsot adott, hogy keljenek át a hídon a déli partra. A stratégiához jobban értő katonák ekkor már kezdték megérteni, milyen szerepet kapott az alakulat a küszöbön álló hadjáratban. Miután átkeltek a folyón, a légió nyugatnak fordult és elindult felfelé a Thamesis mentén, két napon át követve az utászok építette, farönkökből és vastag ágakból nyersen kialakított utat. Aztán az út dél felé vezetett tovább, és a harmadik nap kora délutánján az alakulat egy hosszú dombhát szélárnyékos oldalára ért. A hadjárat kezdetekor a második légiónak innen kellett betörnie a Durotriges területre. Mielőtt a podgyászt és az ostromgépeket szállító szekerek óvatosan haladtak felfelé a sáros domboldalon, a légió derékhada végig menetelt a széles dombháton. Végül parancsot kaptak, hogy tegyék le a csomagjaikat, és lássanak hozzá a sáncok építéséhez. Még a hatodik centúria katonái nekifogtak a saját árok szakaszok kiásásához, Makró dél felé bámult.
Nézd, Kátó! Az ott nem valami város?
Az optió csatlakozott feletteséhez, és a mutatott irányba nézett. Néhány mérfölddel odébb vékony füstcsíkok szálltak felfelé, épp csak látni lehetett a közelgő téli este félhomályában. Talán csak a fény furcsa játéka volt, de Kátó úgy vélte, egy nagyobb benszülött település halvány körvonalait látja.
Azt hiszem, ez Kaleva, uram. Kaleva? Mit tudsz róla?
Beszéltem egy kereskedővel Kamulodunumban, uram. Érdekeltségei vannak a déli part egyik kereskedelmi állomásán. Bort és agyagárut ad el az Atrabates törzsnek. Most az ő területükön vagyunk. Kaleva a törzsi fővárosuk, uram. Az egyetlen nagyobb helység, ahol kereskedni lehet.
Mit keresett az a fickó Kamulodunumban?
Próbálta kiterjeszteni az üzleti kapcsolatait.
Mondott valami hasznosat, ez a barátod?
Hasznosat, uram.
Olyasmit, hogy ki mellett állnak és milyen jól harcolnak. Efféle hasznos dolgokat.
Ó, értem már. Csak annyit mondott, hogy neki és a többi kereskedőnek nagyon barátságosnak tűntek. Ezen kívül most, hogy a tábornok visszahelyezte a trónra Verikát, valószínűleg hűségesek lesznek Rómához.
Az lesz aztán csak a nagy nap, fintorgott Makró.